Pohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól ez alkalommal hozzánk. Mai újszövetségi igeszakaszunkból Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, 12. fejezetének első 10 verséből. Helyet foglalva, nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk Isten igéjét, üzenetét, a második korintusi levél 12. részének első 10 verséből így szólít meg minket. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testben vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el az tőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé igét a szívünkben, helyetek álljunk az ő színe elé, és imádságban forduljunk hozzá. Élő Urunk, feltámadott Úr Jézus Krisztus, előtted állunk hálaadással. Köszönjük, hogy elkészítetted számunkra ezt az alkalmat, amikor elcsendesedve, a világ zaját hátrahagyva téged hallgathatunk. Urunk, arra kérünk most is, hogy ne bűneinkre, hanem irgalmadra nézz, és szólalj meg. Szólalj meg közöttünk te magad, Urunk, hiszen arra van szükségünk, hogy téged halljunk, hogy a te teremtő szavad átjárja és megújítsa a mi életünket. Köszönjük hűségedet, amelyel kísértél az elmúlt héten, hetekben. Köszönjük gyógyító kegyelmedet, amelyel megajándékoztál sokakat közülünk. Köszönjük, Urunk, az ima meghallgatásokat. Köszönünk, Urunk, mindent neked. És kérünk, add, hogy most ezekben a percekben semmi el ne vonja a figyelmünket te rólad, hogy téged halva, lelkileg megújulva térhessünk haza a hajlékainkba. Úr Jézus Krisztus, te vagy a királyunk, a mi mesterünk és megtartónk, téged várunk. Szent lelked által légy itt, munkálkodj hatalmasan bennünk, és végezd el azt, amit ma készítettél számunkra. Legyen áldott a te szent neved, most és mind örökre. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által, írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 12. részének 6-tól a 9. versig terjedő szakaszából. Szakaszában így szólít meg bennünket Isten üzenete. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Testvéreim, a hiteles életnek ereje van. Nem kell nagyokat tennie, nagyokat mondania. A hiteles életnek ereje van. Hiszem, hogy akik itt vagyunk ezen a szép nyári délelőttön, valahol szívünk mélyén vágyunk ilyen hiteles életre. Vágyunk arra, hogy bárhol, ahol megjelenünk, nyáron, vagy otthon, vagy a munkahelyen, az életünk hitelességének kisugárzása, ereje legyen. Így jó is élni, mert öröm van benne. Mert azt érzed akkor, testvér, hogy nem te erőlködsz. Mert azt tapasztalod meg, hogy ez nem a te teljesítményed, hanem valaki csodálatosan használja a te életedet. A hiteles életnek ereje, kisugárzása van. Értelmet ad ez a hitelesítés. Mint ahogy a hétköznapi életben egy papírlap, lehet rajta sokféle mondat, még nem hiteles, csak ha valaki alá is írja, vagy esetleg le is pecsételik. Pálnak is volt egy ilyen küzdelme. Nem akarták némelyek elfogadni, hogy hiteles-e. Azt mondták, hogy nem. Nem igazi apostol. Nem beszél elég jól. Különben is olyan kis termetű, olyan kis csenevész, jelentéktelen alak. Ő akar itt nagy dolgokat tenni, mondani? Hát mi vagyunk olyanok, mint ő. És sokan magukat fölébe helyezték az apostolnak. És bizony meg kell küzdeni ezzel a kérdéssel neki is, hogy tényleg mi is teszi hitelessé a hívő embert. Mi? Szavak? Szavak? Tettek? Erre már jobban mondanánk talán az igen. Csodák? Vigyázzunk, csapda lehet. Mi teszi hitelessé az embert? Mi tette aztán Pál küldetését? Hiszen olvassuk, látjuk a leveleiből, hogy támadják őt erőtlenség, erőtlen beszéddel, jelentéktelen fellépéssel. És úgy támadják, hogy azt mondják, hogy nekünk bezzeg többünk van. Mi többet láttunk, különös jelenségeket, mi több álmot álmodtunk. Nekünk kijelentéseink vannak, egyenesen felülről. Mit akarsz te, Tarsuszi Pál? És figyeljétek meg, hogy ennek ellenére, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerül, és megkérdőjeleződik az ő kereszténysége, apostoli küldetése, milyen bátran válaszol. Valamilyen volt, ami miatt ilyen bátor volt ez az ember. Hadd idézem a 11. résznek néhány versét, figyeljétek meg, hogy hogy válaszol ezekre a támadásokra. Mert ha valaki oda megy hozzátok, mondja a gyülekezet tagjainak, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. De amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőségét azoktól, akik minden alkalmat megragadnak a dicsekvésre, hogy ők olyan apostolok, mint mi. Mert az ilyenek állapostolok, szélhámosok, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Most akkor mi hitelesíti Isten valódi gyermekei? Mert ma is nagyon sok az utánzat, a majdnem keresztény élet, a majdnem isteninek tűnő jel, mondat, vagy akár cselekedet. Azért is fontos ezzel szembenézünk, testvérek, mert maga az Úr Jézus beszél arról, hogy az utolsó időkben különös probléma lesz ez. A Máté 24-ből idézek két mondatot. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Akkor mit tegyünk? Hogy az utánzatot, a hamisítványt el tudjuk választani az igaztól, a valóditól. Egyen-egyenként vizsgáljunk meg mindenkit. Vannak, akik ezt szeretnék, és ezt javasolják, egyen-egyenként mindenkit górcső alá tenni, és megállapítani, hogy igen, te hiteles keresztjén vagy, te meg nem. Egy híres bankjegy ellenőrről olvastam, bármi meglepő. Megkérdezték, hogy hogy csinálja, hogy ilyen nagy biztonsággal kiszűri, észreveszi a hamis bankjegyeket. Azt mondta, nagyon egyszerű. Folyamatosan az igaziakat tanulmányozom. Folyamatosan az igazit ellenőrzöm, tanulmányozom, minden részletét megjegyzem, ezzel foglalkozom. Így nagyon könnyen észreveszem, ha valami hamis. Ezért ezt javasolom, és javasolja itt az ige is, hogy az igazit tanulmányozzuk. Ne egyen-egyenként saját, és főleg a másik életét, hanem azért, aki egyedül és tökéletesen hiteles életet élt, és nézzük meg most Pált, akit az a valaki, maga az Úr Jézus Krisztus hitelesített. Mert mi hitelesíti az embert? Ugyanaz, ami Pál apostolt. A kegyelem. A kegyelem tökéletesen leleplezi az öndicsőítés bűnét, és kizár minden érdemet. A kegyelem tökéletesen leleplezi az öndicsőítés bűnét, és kizár minden érdemet. Mert a hívő, aki valóban az Uré, nem önmagát, hanem az Urat ajánlja. Ugyanerre utal Pál a 10. rész 18. versében, amikor egyáltalán fölmerül, hogy ki legyen Isten szolgája, kit fogadjanak el egy gyülekezetben, akár vezetőnek. Nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl, írja ott Pál apostol. És figyeljétek meg, hogy milyen élesen szembefordul itt az apostol, és így az ige, mind az ön dicsérettel, az ön ajánlással, hiszen arra utal, hogy ez a sátánnak az ős bűne, ő az, aki felfuvalkodott, és öndicsőítő életet kezdett élni. És Pál azt mondja, én is kaptam egy jelet, kaptam egy próbatételt, hogy újra és újra figyelmeztessen Isten. Ne magamban bizakodjam, hanem egyedül a kegyelemben. Ha megnézzük itt Pál apostol életét és ezt a szituációt, amiben ő írja ezt a levelet, akkor azt látjuk, hogy a mai szakaszunkban leszögezi, a legfantasztikusabb vallásos élmény sem hitelesít, hanem csak a kegyelem, és az, ahogy a kegyelemre reagál a szív. A legfantasztikusabb vallásos élmény sem. Amikor itt beszél harmadik személyben egy valakiről, emlékeztek, azt mondja, hogy ismerek valakit Krisztusban, ez a görög irodalomban szokásos formula volt, egy-egy szám harmadik személyben írni saját magunkról. Tehát itt Pál magáról beszél. Ismer egy embert, vagyis magáról beszél, aki 14 évvel ezelőtt egy fantasztikus élményt él át. Nem a damaszkuszi úti megtéréséről beszél, az is kiderül. Itt most nem a megtéréséről beszél. És az is érdekes, hogy még amikor ez történik vele, el se indult a missziói útjaira. Tehát magyarul, olyan történt vele a megtérése után nem sokkal, ami minden addig itt felülmúlt, mint élmény. És nyilván mély hatással volt rá, hogy elindult és végigjárt azokat a borzasztó nehézségekkel, üldözéssel, fájdalommal járó utakat, amelyek alapján az a sok-sok gyülekezet megszületett. A lényeg tehát, hogy történik valami egészen különleges dolog Pál apostollal, eljut, elragadtatik a harmadik égig. Izraelben is, de a korabeli világképben úgy gondolkoztak, hogy az első ég az a levegő ég, a második ég az a csillagos ég, a harmadik pedig a láthatatlan világ. Tehát Isten világa, az angyalok világa, illetve oda érkeznek meg mindazok, akik elhunynak. Elragadtatott Pál Isten jelenlétébe. Azt mondja ki ezzel. A harmadik égbe, a paradicsomba. Ugyanerre utal egyébként a zsidókhoz írt levél, efézusi levél, amikor Jézusról mondja, főpapunk áthatolt az egeken, és a mennyei trónus jobbjára ült. Ott van maga az Úr Jézus Krisztus. A paradicsomban, úgymond a harmadik égben. És kimondhatatlan beszédeket hallott az apostol. Érdekes, ez nem azt mondja ezzel, hogy nem lehet elmondani, hanem azt, hogy nem szabad. Olyan dolgokat ismert meg, olyan dolgokat tudott meg Pál, amit nem volt szabad elmondania. Mély, apokaliptikus, az utolsó időkre vonatkozó titkok lehettek Isten terveinek olyan részletei, amelyeket csak rábízott az Úr, de megparancsolta, tartsd meg magadnak. Nagyobb titkok ezek, mélyebb összefüggések, mint amik Jánosra bizattak. János ugyanis írhatott egy könyvet, a jelenések könyvét. Ő is belelátott a mennybe. Neki megengedettetett, sőt megparancsolta Isten, hogy ezeket írd le. De figyeljétek meg, Pál is, János is hogy figyelmeztet. Az élmény nem minden. Nem az élményen van a hangsúly. És a mennyről és a jövőről Isten lezárta a kijelentést. A jelenések 22.18-ban olvassuk, átkot vesz magára, aki hozzátesz bármit ahhoz, ami ebben a prófétai könyvben szerepel. Ezt tudjátok, azért kell, hogy kihangsúlyozzam, mert ma egyre többet lehet olvasni, hallani, különösen az internet világában, olyan beszámolókat, akik elmondják, hogy ők a túlvilágba jártak. Klinikai halálállapotában, vagy más módon jártak a láthatatlan világban, onnan információkat hoznak, beszámolókat írnak le, legyenek gyerekek vagy felnőttek, és elmondják, hogy ott ki mindenki mit mondott nekik, és mit tapasztaltak. Álljunk csak meg egy pillanatra. Pál apostolról hiszem, hogy ott járt. Amit ő ott látott, nem is írhatott le róla egy sort se. János is belelátott, amit leírt, itt van a Bibliánkban, de ott van a végén, átkot vesz magára, aki egy sort hozzáír ehhez. Hát nagyon óvatosak legyünk, testvérek, ezekkel a beszámolókkal. Nagyon óvatosak. Ki mindenki akarja nekünk elmondani, hogy milyen a menny? Hogy néz ki az Úr? Mit csinálott? Legyünk nagyon-nagyon józanak. Itt van a bizonság. Pál egy szó nem sok, arról nem írhatott. János pedig lezárta. Isten lezárta, amit János leírt. A mennyei valóságról. Ez nekünk elég. És itt jön egy kulcsfogalom, testvérek, amit Pál maga is hall, Istentől hallja, és ezt leírhatta, mert ezt itt a földön nem elragadtatásban kapja. Elég neked az én kegyelmem. Mindenre elég. Ezt így is megkérdezhetném. Elég neked az a kegyelem, ami a Bibliából árad? Elég neked az az 1300 oldal, amit Isten az ő szentíróira bízott? Mert Pálnak elég a kegyelem, és hittel valljuk a reformátorokkal és minden hitvallóisünkkel együtt, elég nekünk az a kijelentés, ami belekerült a Bibliába. Mind arra, hogy megismerjük az élő Istent, hogy megismerjük a saját szívünket, hogy megismerjük a bűnbocsánatot, hogy elnyerhessük az örök életet. Elég. Elég a kijelentés. És elég mindenek fölött maga a kegyelem. Milyen élményeid vannak? Sokan bizony élményekben bíznak. Sokan félreértik még a megtérést is, és azt mondják, hogy ez a legnagyobb dolog, ebben bízom, én megtértem. Mások a békességükre hivatkoznak, amit kaptak, megint mások az örömükre. Vannak, akik csodákra hivatkoznak, vagy éppen azt mondják, hogy én azóta ismerem jól a Bibliát, amióta az Úr életem. Mások azt mondják, a gondviselés végig kísérte az életemet, megint mások álmokról számolnak be, meg jelekről. Pál mit ír itt a 6. versben? Visszafogom, megtartóztatom magam. Mert nem az élmény hitelesít. Az élmény dicsekedésre, a dicsekedés pedig rejtett öndicsőítéshez vezet. Vizsgáld meg a szíved. Kegyelemből élsz? Elég neked, amit Jézus tett érted a kereszten? Minden egyes bűnödért meghalt? Minden egyes bűnödért fizetett? Ez elég? De akkor egy picit lép tovább, mert minden bibliai igazságnak van etikai következménye is. Kell, hogy legyen. Itt pedig az, hogyha elég neked a kegyelem, és tudod már, akkor arra is legyen elég, hogy másoknak is megkegyelmezz. Hogy másoknak is megkegyelmez. Házastársnak, szülőnek, gyereknek, unokának, szomszédnak, rokonnak, más bőrszínű embertársadnak, más nemzethez tartozónak, politikailag másképp gondolkozónak. Ha elég neked a kegyelem, akkor másoknak is kegyelmez meg. Ez a kettő ugyanis összetartozik. Menjünk tovább, miről beszél még itt az ige. Azt mondja Pál másodszor, hogy nem hitelesíti a hívő életet az egészség és a jó mód sem. Ahogy nem lehet élményekre építeni a mi hívő életünket és reménységünket, ugyanígy nem lehet arra sem hivatkoznunk, hogy de hiszen Isten megáldott egészséggel és jó móddal, alapvetően mindenem megvan. Persze mondhatjuk, hogy sokan, kevesen mondhatják el ezt magukról, de a gondolat nagyon régi. Állítom testvérek, hogy amikor ezt Pálnak ezeket a mondatait olvasták, és magának az Úrnak ezt a mondatát, akkor az ószövetségi füllel ez nagyon furcsán hangzott. Az ószövetségben sok mondat utal arra, hogy Isten zsíros jóléttel áldja meg azokat, akik megtartják a parancsolatait. Igaz. Aki a parancsolatok megtartására törekszik, abból áldás fakad az életére. Ez is igaz, de ez nem üdvözít. Ez nem üdvözít. Nagyon egyszerű példát mondom. Az Ószövetségben ténylegesen vannak étkezési, egészségügyi, még öltözködési szabályok, de ott van maga az például, hogy egy nap a hétből az pihenőnap. Bármelyiket komolyan vesszük, javunkra válik, testvére. Javunkra válik. Ezt a mai orvostudomány egyre jobban és jobban igazol és felfedezi, hogy milyen érdekes dolgok vannak ebben a Bibliában, egy csomó egészségügyi tanács. De nem üdvözít, ha megtartom ezeket a parancsolatokat. Itt csúsznak össze a fogalmak, itt van fogalmi zavar bennünk, és volt már akkor is. Azt hiszük, hogy ha egészségesek vagyunk és jól élünk, akkor az Isten megáldott minket, akkor minden rendben van, hát ha egyszer meghalunk, akkor megyünk hozzá. Csak hogy ez nem így van. Nem hitelesít az egészség és a jó mód önmagában. Nem hitelesít. Hát nézzetek Pál apostolra. Hát milyen életet élt? Hát rengeteget szenvedett. És már az Ószövetségben is világos, hát kicsit is odafigyelünk. Nem csak Ézsaiásnál, sok más helyen is. Ahol felhívja a figyelmet az Úr. Üdvössége csak annak van, aki az ő szenvedő szolgájába veti a bizalmát. A Krisztusba, a Messiásba. Aki szenvedő szolgaként jön el, meg fog halni, hogy minnyájunk bűnét magára vegye. Aki a szenvedő szolgában hisz, az megváltott ember, annak van üdvössége. És ettől teljesen független kérdés, hogy most éppen egészséges vagy beteg, gazdag vagy szegény, jómódú vagy rosszmódú, kicsi vagy nagy, nő, férfi, gyerek, felnőtt, hiszel-e a megváltó messiásban? Mert ezért mondja, hogy higgy, ezért mondja Ézsaiáson keresztül az Ószövetség népének, meg ma is. Ne félj, én megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. De a megváltóba vetett bizalom nélkül nincs üdvösség. Aki viszont benne bízik, annak Isten adja örömmel, jókedvében, gazdagon, adja az üdvösséget, mert meg akarja dicsőíteni magát ebben. Nincs különbség ember és ember között, így írja ezt Pál a római levélben, Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, vagyis csináljuk a bűnt, most már átokként is ismételjük, mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön, talán emlékeztek, néhány héttel ezelőtt volt erről szó, most csak röviden idézem fel. Mit mond itt ki Pál apostol? Éppen az, aki így belelátott a mennyei nagy titkokba. Azt mondja ki, hogy csak könyörületből van üdvösség. Bárki, aki üdvözül, könyörületből üdvözül. Mert az Isten megkönyörült rajta. Másképp nincs üdvösség. Semmilyen módon. Csak könyörületből. De ez nagyszerű hír, testvérek, mert itt hirdethetem, és hirdetjük szerte a világon. Halljátok? Könyörülő és kegyelmes az Isten. Ebben bízzatok. És ne a magatok cselekedeteibe, jóságába, teljesítményébe, hitelességébe. Egyedül abban, hogy könyörületes és irgalmas az Isten. Krisztusért könyörületes hozzátok. Ezért van üdvösség kizárólag mindenki számára, mert az Isten könyörületes. Így viszont nincs, nem marad helye minek? A dicsekvésnek. Annak nem marad. Egy tapottatnyi hely nem marad. Mivel dicsekedjem, ha én is könyörületből üdvözülök? Mert az Isten megkönnyörült rajtam, meg aki a padban mellettem ül, meg aki szembe lakik a szomszéd lakásban, aki bosszant egész életemen át, ő rajta is könnyörületből könnyörül Isten, ha akar, és úgy lesz üdvössége meg nekem is. Akkor mivel dicsekedjen? Azzal, hogy itt vagyok a templomban? Hát miért vagyok itt? Mert olyan könnyörül az Isten, hogy ide hívott. Csak könyörületből van üdvösség mindenki számára, de van. Ezért szabad ezt kiáltani és elmondani mindenkinek. Abban mutatta meg Isten rajtunk az ő speciális, különleges szeretetét, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És lássátok meg Pál hívő életét, hogy hitelesíti az Isten, és hogyan tartja az alázat medrében. Egészen különleges kijelentéseket kapott, rendkívüli titkokba láthatott bele, mégsem a jólétben és az egészségben töltötte el a hívő életét. Sőt, mivel rendkívüli felelősség és küldetés bizatott rá, óriási ébredés és fantasztikus újszövetségi iratok fűződnek a nevéhez, Isten külön rendelt mellé egy gonoszszá lett angyalt, hogy öklözze szó szerint. A sátán angyala, egy fellázott angyal, aki azonban kap egy parancsot, és Pált rendszeresen és éveken át és egész életén át öklözi. Nem tudjuk megfejteni, hogy mi lehet ez a betegség. Fájó, visszatérő nyomorúság. Ezzel éli végig Pál a hívő életét. Nem elég, hogy a missziói útjain annyi bántás éri, megkövezik, meg hajótörés szenved, meg megalázzák, meg megverik, eközben folyamatosan beteg. A sátán angyala Isten parancsára öklözi őt, idézőjelben. Nem megengedte Isten, hogy ez a gonosz angyal ezt csinálja az apostollal, ő gondoskodott róla. Értitek? Isten gondoskodott róla, hogy Pállal ez történjen. Miért? Mert annyira utálatos Isten szemében az öndicsőítés. Ennyire utálatos. És nagyon jól tudta, hogy aki ekkora titkokba látott bele, aki által ekkora csodák történtek, akinek az ige hirdetésére ennyien megtértek, mint Pál, annak nagyon nagy szüksége van arra, hogy valaki valami alázatban tartsa. Mert Isten előtt utálatos az öndicsőítés, hiszen mit van, amit ne kaptál volna, mivel dicsekedhetsz, mivel dicsekedhetek? Semmivel. Eggyel, hogy az Úr szeret engem. A kegyelemmel lehet dicsekedni. Hogy kegyelmes és irgalmas az Isten, és annak ellenére szeret, aki vagyok. Aki vagy. Annak ellenére nagyon szeret. Ez az egy. Ezzel szabad. De azon kívül minden öndicséret és dicsőségvágy, súlyos bűn, nyomorúság, utálat az Isten szemében, ezért képes volt és kész volt Pál életében oda rendelni egy ilyen angyalt, aki által újra és újra fájdalma volt az apostolnak. Gyakorlatilag ezt úgy élte meg, hogy beteg, egy gyógyíthatatlan betegség, amit könyörgött érte, hogy múljon el, Isten pedig azt mondta, elég neked az én kegyelmem. Most egy picit utalok a mai világunkra, csak jellemző jelenségekre. Nagyon örülök, amikor új és új lehetőségek nyílnak arra, hogy megszóljon az evangélium, fiataloknak alkalmakat rendeznek, fesztiválokat. Most is így van folyamatban egy ilyen ökumenikus alkalom szervezése. Belolvasgattam a reklámanyagba, és úgy elgondolkoztam, ítéljétek meg magatok, mindezek fényében, amit eddig Pálról és az ő szenvedéséről hallottunk, és arról, hogy Isten őt alázatban tartotta, így hirdeti magát például az egyik ilyen ifjúsági nagy rendezvény, országos, fedezd fel a lehetőségeket, és hagyd, hogy szabadságra hangoljon. Ez egy buli, ez egy dicsőítő alkalom, ez egy szép rendetlenség. Aztán az egyik külföldi együttes is megszólal egy kis videóban, és mondja, hogy mi is ott leszünk, gyere el, állat lesz! Kicsit megálltam, hogy is van ez akkor. Hát tegyünk annyit hozzá halkan és alázatosan, hogy lehet felszabadítani azokat a fiatalokat, akiknek fogalmuk sincs a megkötözöttségeikről. Mint ahogy nekem se volt, és még most is lehet, hogy van, amiről nincs fogalmam. És szabadítsuk föl mire? Miből? Hát nem is tudnak a bűnről semmit. Hát fogalmuk sincs arról, milyen rabságban élnek, de szabadítsuk fel őket. Jó rokkal. Jó föl lehet szabadítani. Mire? Mire, testvérek? Ez egy jó buli, ez egy szép rendetlenség. Állat lesz. Mit mondott Jézus? Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Hát tessék ezt összerakni, ha valaki ezt össze tudja rakni. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És akkor nyugalmat találtok. Azt, amit nagyon keresnek ma is a fiatalok. Nem az élmény hitelesít. Nem a jó mód a siker. Nem a buli. A kegyelem. Az Isten kegyelmes, irgalmas szeretete. És végül, tudom, elszaladt az idő, de még egy gondolatot hadd osszak meg veletek. Pált azt tette hitelessé, hogy a kegyelem, ahogy a kegyelemhez viszonyult, nem csupán elfogadta bűnei bocsánatát, hanem élete legnagyobb ajándékának tartotta. Mert ha ez megvan, mindene megvan. Elég, mondta az isteni szó, elég neked, mindenre elég. Ha ez nincs, bármi meg lehet, az kevés lesz. Figyeld meg, bármit meg lehet, ha te nem a kegyelemből élsz, és nem a kegyelemben élsz, bármit meg lehet, mindig hiányérzeted marad. Mindig. Így mondta ezt az Úr Jézus, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt. Ha a betegség, a szenvedés, a szegénység Isten kegyelmét ragyogtatja fel, akkor ezekkel dicsekszem, mondja az apostol. Csupa nem jó fogalom, ugye? Nem szeretjük őket. szenvedés, szegénység, betegség, és mégis azt mondja, hogy akkor ezekkel dicsekszem, ha ez Isten kegyelmét ragyogtatja fel. Miért? Mert ezekben járva, amikor éppen ezekben vagyok, mondja Pál, aki egyébként tudott bővölködni is, és voltak könnyebb napjai is, és egészségesebb, és gazdagabb szakaszai is az életének, de azt mondja, hogy amikor emezekben járok, akkor Krisztus ereje tart meg, és Krisztus ereje sugárzik át az életemen. Akkor nyilvánvaló, hogy nem magam vagyok olyan jó fej, nem magam vagyok olyan erős és egészséges, nem arról van szó, hogy van elég pénzem, hogy meg tudom keresni a legjobb orvosokat, és el tudok intézni mindent, nem. Arról van szó, hogy totál rászoruló vagyok. Az Isten kegyelmére rászoruló bűnös vagyok. De működik a kegyelem, munkálkodik a kegyelem, megtart, és az én nyomorult életemen át felragyog, hogy Krisztus az én Uram, Krisztus az én megtartóm. Az ő kegyelméből élek, és ez az igazi dicsőítés, testvérek, amikor az Úr munkáját, rajtunk áradó munkáját, bennünk fellelhető munkálkodását dicsérjük. Nem önmagunkat, hanem őt. Ez az igazi dicsőítés, amely kedves Isten előtt, amely valódi, és amely el nem múló örömöt gerjez bennünk, ami hitelesíti az életünket, amikor a kegyelmet dicsérjük és dicsőítjük. És így mi is meg tudjuk élni. Hiszem és vallom, amit Pál a mai szakaszunk végén így ír, ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Úgy legyen. Amen. Énekeljünk most, testvérek, és énekben válaszoljunk az igére. A 238. dicséretből énekeljük el a 3. és a 9. verszakot. 238. dicséret, 3. és 9. versét. Tudom, hogy kegyelmed enyhít mindeneket. Imádkozzunk! Úr Jézus, mindenért neked adunk hálát. Legfőképpen azért a kegyelemért, amelyet megváltottál számunkra ott a kereszten. Téged áldunk, mert méltó vagy rá mindörökre. Fogadd el a mi életünket, amikor oda tesszük a kezedbe, és kérünk, hogy újíts meg és tisztíts meg, szabadíts meg minden öndicsérettől, magunkban bízástól, és add, hogy a te kegyelmed által hitelesített életünk sokakat megérintsen, megszólítson. Tedd értelmessé, tartalmassá az életünket itt a Földön. Bárhol élünk, akárhány évesek vagyunk, hiszen a te kegyelmed mindeneket tartalommal tölt meg. Áldjuk ezt a kegyelmet, és hirdetjük, ahogy csak tehetjük. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell rajta erőlködnünk sem, hiszen hitáltal a miénk. Köszönjük, hogy semmit nem tettünk érte, mégis felajánlottad. Köszönjük, hogy mindenért megfizettél. Így áldjuk a te szent nevedet, és kérünk, használj minket a mindennapokban, betegek mellett, imádságban, szolgálatban, szeretetben. Hadd legyünk egymás felé a te kegyelmet közvetítői, hogy ne csak elhiggyük a kegyelmet, hanem mi magunk is kegyelmezzünk, hogy ne csak igényeljük, hogy te légy irgalmas hozzánk, hanem mi is irgalmasak legyünk egymáshoz. Így kérünk, dicsőítsd meg magad a gyülekezet életében, családjaink életében, egyén életünkben. Kérjük, áld meg anyaszentegyházunkat, áld meg a fiatalokat, a téged keresőket, időseket, összetört, megfáradt életeket, alkoholistákat, drogosokat, más szenvedélyektől szenvedőket, az utca emberét. Áld meg mindazokat, akik vasárnap délelőtt a kocsmában törtik délelőttöt. Kérünk téged, Urunk, szólítsd meg őket a te szereteteddel, hiszen a te kegyelmed mindenre elég, győzelemre is elég, a legnagyobb győzelemre, amely legyőzi az emberi szív gőgjét, makacságát, keménységét, amely végre meghajlítja a mi térdünket és nyakunkat is. Hadd legyünk mi így kálvinisták, vastagnyakúak, hogy ez a nyakad hajoljon meg előtted, és hajoljon meg mindörökre. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy rád bízhatjuk szeretteinket, és köszönjük, hogy megdicsőítetted magad oly sok mindenben, gyógyulásokban, segítségben. És kérünk távolabbiakért, határon túlélő testvéreinkért, kérünk azért, hogy háborús gócokban élők, hadd tapasztalják meg szabadításodat, hallgass meg kiáltásukat Kárpátalján, Ukrajnában és szerte a világon. Hallgass meg, Urunk, könyörgésünket, amikor elé tesszük a nyarat. Ha lehet, adj még pihenést is, megerősödést. Áld meg óvodánk, iskolánk, munkatársait, pedagógusait, a gyerekeket. És Te indíts majd új útra bennünket. És kérünk addig is, hogy az ifjúsági hetet, ami most kezdődik, áld meg gazdagon. Légy ott majd a házaspári hétvégén, a gyülekezeti hitmélyítő héten. Mindezeket az időket a kezedbe tesszük, és mindezekben, Urunk, veled szeretnénk együtt lenni, téged mind jobban megismerni, és valóban átélni azt, hogy a te kegyelmed hitelesíti az életünket. Dicsőítünk téged most, és mindörökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.